Vele negyedik részének a tizedik verséből szól hozzánk, bocsánat, a huszadik verséből szól hozzánk az ige. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a felebaráti szeretet a hívő ember szívében nem csupán egy érzelem, hanem egy elsődleges szempont, amely szerint az egész életét, az emberi kapcsolatait próbálja megélni. Egyébként sokféle szempont munkálkodhat az emberben. Vannak, akik az első benyomásukat szeretik követni, mert úgy gondolják, hogy a megérzések biztosan helyesek lesznek. Másoknál első a kötelesség. Meg kell tenni azt, ami a feladatunk, utána jöhet minden más. Aztán vannak olyanok is, akiknek a fő szempont az, hogy lehetőleg ne kelljen sokat dolgozni, és ne kelljen dönteni, ne kelljen elhatározni magunkat valami mellett. Mert ha valamit eldöntök, akkor valami másról le kell mondani. Ezért az ilyen emberek el akarják a döntéseket odázni, és egyszerre a legtöbbet markolni. Ezek az iménti szempontok mind abban közösek, hogy ezek gyakorlása közben az ember saját magára figyel. Még a kötelesség tudatos ember is, hiszen a kötelesség megtartása az ilyen típusú embernél általában becsületbeli ügy. A saját jó hírét őrzi azzal, hogy megteszi, amit elvállalt. Nem úgy, mint a többiek, akik meg hozzá képes, nem megbízható. A felebaráti szeretet, mint életet meghatározó szempont, abban különbözik a fentiektől, hogy aki e szerint él, az nem magára tekint, hanem arra, hogy mi lenne jó a másik embernek. Természetesen a magunkra gondolást teljesen soha nem tudjuk kikapcsolni. De ha legalább már nem az a mindenben uralkodó szempontunk, hogy mi mindenképpen jól járjunk, akkor valamit már megértettünk az Úr Jézus lényének egyedülállóságából. Akkor már csak azon kellene munkálkodnunk, hogy ebből egy általánosan meghatározó szempont legyen, hogy ez befolyásolja a döntéseinket, az életünket. Hogy nem magamra gondolok, nem magamért vagy a családomért élek csupán, hanem nyitott ember vagyok, olyan, akit megérint másnak a sorsa. Igyekszem segíteni, ha csak tudok. És ez a gondolkodás valahogy kiül az ember arcára. Észrevehető a beszédéből, a viselkedéséből. Egy-egy beszélgetés, találkozás egészen másként zajlik le, ha egy nyitott, szeretni kész emberrel van dolgunk, mint akkor, ha egy magát szerető emberrel. Mindent meghatároz, hogy van-e bennem nyitottság és szeretetkészség a többi ember felé, vagy bezárkózom, és csak magammal törődöm. Három pontban figyelünk a mai igék üzenetére. Az elsőnek azt a címet adtam, hogy a foglyok megszabadulnak. A másodiknak, hogy él, aki nem tud szeretni. A harmadiknak pedig, hogy él, aki tud szeretni. A foglyok megszabadulnak. Az evangéliumi történetben az Úr Jézus immár sokadjára kerül nehéz helyzetbe a szombati jótettei miatt. A hetedik nap megszentelése, amely a zsidóknál a szombatot jelentette, az ő legfőbb ismertetőjelük volt. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok a szentnek. Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon. Ki kell írtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon. 2 Mózes 31.14. Isten azért tanított ilyen szigorúan, mert a szombat a róla való bizonyságtétel egyik kiemelkedő lehetőségét kínálta. Aki szabályosan, Isten tisztelettel és munkaszünettel megszenteli az úrnapját, az szót fogad Istennek. Ez pedig látványos dolog, hiszen azt mindenki látja, abba időnként mindenki beleütközik, hogy a hívőknél aznap megáll az élet. Erről lehet felismerni a zsidó embert az egész világon, és így volt ez már az ókorban is. Ez egyúttal tehát bizonyságtétel is volt a többi nép felé. Íme mi szót fogadunk a mi láthatatlan Istenünknek. Mert ő a leghatalmasabb. Ő rá hallgat az ő népe. Így tehát a szombat megtartásának kérése az Úr Jézus felé tulajdonképpen nem is volt egy rossz ötlet. Hiszen ez mindig nagyon fontos volt az egész zsidóság számára, még ma is az. Azt viszont, hogy mi a szombat igazi megszentelése, a fentebb említett szempontok miatt nem mindenki látta egyformán. Amit az Úr Jézus tett, azt csak a felebaráti szeretet szempontját követő emberek tudják megérteni. Az összes többi szempont követői a szombat megszegésének tartották, talán tartják ma is ezt a gyógyítást. A zsinagógában a hitüket gyakorló emberek mind összegyűltek szombaton. Az Úr Jézus pedig felolvasott a Szentírásból, és elmondta nekik, hogy mit üzen az adott szakasz a hallgatóságnak. Eközben vette észre ezt a beteg asszonyt, aki igencsak feltűnő jelenség lehetett, hiszen összegörnyedve járt. Ez a betegség, amelyet Lukács a sátán csapásaként mutat be, különösen szörnyű volt. Az asszony nem tudott miatta felegyenesedni, nem tudott ránézni az embertársaira, egészen hétköznapján fogalmazva nem tudott az orránál tovább látni. A sátán ezzel a gonoszsággal oda szögezte a tekintetét a földre. Próbált ki csak egy pár pillanatig. Ha valaki nem tud kiegyenesedni, egyre rosszabbul érzi magát, és még a reménységét is elveszti. Magányos, kilátástalan, elesett, másokra van utalva. És ez a betegség immár 18 éve uralta az életét. Megdöbbentő egyrészt, hogy mennyire sátáni ez a betegség, amikor megfosztja a felfelé nézéstől, vagy egyáltalán a fizikai előrelátástól a benne szenvedőt. Másfelől az is megdöbbentő, hogy ezt az asszonyt ennyi évi megalázottság és testi-lelki szenvedés sem tartotta távol a zsinagógától, az Isten gyülekezetétől és a hittől 18 esztendő. Akkoriban szinte egy fél emberöltő. Mint mondjuk manapság 30 vagy 40 év. De ez az asszony mégsem zárkózott be. Ment az Úr napján a zsinagógába, és várta a csodát, ami nem következett be sok-sok esztendőn át. Egy évben 52 szombat van, 18 év alatt ez több, mint 900. Lehet, hogy ennyiszer is elment ez az asszony, reménykedve az Isten elé, imádkozott és várta, hogy a sorsa jobbra fordul. Mennyire látszik emellett, hogy a miénk egy felgyorsult, nagyon türelmetlen kor. Józanítson ki az elvárásainkat, illetően ennek az asszonynak a türelme. Ha naponta imádkozol valamiért, és ezt 3 éve teszed, az annyi ima, ahány héten át ez az asszony várhatta a gyógyulást. De jó lenne ilyen álhatatosan várni az Úrra. De jó lenne ilyen elfogadónak lenni. Közben pedig tudjuk, hogy a betegség nem Istentől jött. Maga az Úr Jézus mondja el, a sátán, aki megkötözte ezt az asszonyt. Isten pedig kész volt cselekedni, de el kellett jönnie a szabadulás idejének. 1-2 éven át is kimondhatatlanul nehéz várni valamire, ami igazán fontos. Hát még ilyen sok esztendőn át. De a jó hír az, hogy végül volt gyógyulás, volt szabadulás. Isten gondoskodik róla, hogy a benne bízókat megszabadítsa. Felelőtlen dolog lenne, ha azt hirdetné minden, hogy mindenkit megszabadít az Úr. Hiszen ez Jézus korában sem volt így. Akkor sem gyógyult meg minden beteg. Könnyen lehet, hogy végül a testi halál hozza el egy szörnyűségből a szabadulást. De a hívő ember végül leveti földi életének minden fájdalmas korlátját. És ez Isten kegyelméből fog megtörténni. Lehet, hogy hosszú időn át kell a szenvedést hordoznunk, de hogy végül Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, ebben tökéletesen biztosak lehetünk, ha hiszünk ő benne. Ebben az evangéliumi történetben viszont még a beteg életében megjött a segítség. Az Úr Jézus érintésére és a szavára azonnal meggyógyult ez az asszony, úgy, mintha soha nem lett volna beteg. Íme érdemes neked is a fájdalmaiddal, a szomorúságoddal az Istent keresni. Ahogyan az az asszony is a zsinagógába ment és nem maradt el onnan, úgy lehet neked is Istennél keresni a szabadítást. Hosszan, kitartóan, reménykedve. Ha ez az asszony aznap nem ment volna az Isten tiszteletre, akkor beteg maradt volna. Legalábbis emberi logika szerint éppen elkerülték volna az Úr Jézussal egymást. Szóval nem szabad megrestülni. Nem szabad meglankadni a hitben. Nem tudhatod, hogy Isten mikor fogja beteljesíteni azt, amit olyan régóta kérsz tőle. Most lássuk, hogyan él az, aki nem tud szeretni. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus. Neki az volt a feladata, hogy az Isten tisztelet és a szent helyrendjét fenntartsa. Egy csodás gyógyulás pedig nyilván keltett valamiféle zavart, rendetlenséget, hiszen az emberek ámuldoztak, elkezdtek beszélgetni. A zsinagóga fő talán ezt vette rossz néven. Nem is mert magának az Úr Jézusnak szólni, hanem a gyülekezetet figyelmeztette. 6 nap van, amelyen át munkálkodni kell. Azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Azaz a gyógyítás ellen talán még nem is lett volna kifogása. De úgy gondolta, hogy a gyógyítás az munka, tehát a nemrég felolvasott szombati rendelkezés megsértése. És ha ő, mint zsinagógai vezető, helyi vallási vezető megengedi, hogy szombaton a zsinagógában bárki is dolgozzon, akkor ki tudja, mit fognak az emberek szombatonként őrá hivatkozva megtenni. Rendnek kell lenni. Ha ez az asszony 18 éve volt már beteg, igazán várhatott volna még 1-2 napot. Mert akkor meg lett volna tartva a szombat, és majd valamelyik hétköznapon meg meggyógyulhatott volna. Vajon mi lehetett a fő szempont ennek az embernek az életében? Talán a kötelességtudat. Én jól végzem a munkámat, és nem engedem meg senkinek, hogy elrontsa. Igaz, hogy meggyógyult valami, ez bizonyára isteni beavatkozásra történhetett. De hát miért pont szombaton? És a kötelességtudat legyőzte a meggyógyult asszonnyal való együttérzést. A gyógyítónak nem mert szólni, de az egész gyülekezetet elmarasztalta. Az Úr Jézus válaszából azonban látszik, hogy hiába volt ez beöltöztetve, ez a kifogás valamiféle vallási köntösbe, ő nem vette ezt hitbeli kifogásnak. Ő, az Isten fia, nem gondolta munkának a beteg asszony meggyógyítását, és nem gondolta kötelességszegésnek a segítséget. Inkább rámutatott arra, hogy tulajdonképpen nagyon következetlen a vezetők magatartása, például a szombat esetében. Ha érdekük, anyagi hasznuk fűződik valamihez, akkor már nem olyan szigorúak, mintha tőlük független eredménnyel jár a szombati munka. Képmutatók, mondta az Úr. Vajon szombaton nem oldja el mindegyik őtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, aki 18 éve megkötözött a sátán. Nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton. Azaz mi sem természetesebb, mint megitatni a jószágot. Hiszen nem maradhat egy teljes napon át víz nélkül. Ez nem is kérdés senki számára. Nem tartják a szombat megszegésének, mert nem is az. Pedig tulajdonképpen munka. Hiszen az ember erőt használ hozzá, és eredménnyel is jár. De a jószág életfeltételeinek a biztosítása nem jelenti a szombat megtörését, hiszen neki is élnie kell. Viszont a zsinagóga vezetője azzal, hogy a gyógyítást elmarasztalta, a jószág itatást azonban ezek szerint nem, végül is a jószágoknál kevesebbre értékelte a gyülekezetének az egyik tagját. Ő maradjon csak beteg, ha eddig is az volt. A jószág, na hát az viszont nem maradhat szomjas. Kedves gyülekezet, Isten szándéka a nyugalomnak megszentelésével az volt, hogy segítsen, nem pedig az, hogy leterhelje az embereket. Az Úrnapja arra való, hogy a naptár is segítsen nekünk megállni, megköszönni az elmúltakat, és kérni a segítséget a következőkhöz Istentől. Ennek nyilván része, hogy az állatom se bőgjön étlen szomjan, mert az nem dicsőíti az Istent. De a beteg emberek sem maradjanak betegek, ha lehet rajtuk segíteni. Akinek az Isten iránti szolgálat, a neki szánt élet csupán kötelesség, az szabályokban, törvényekben gondolkodik. Aki pedig el akar érni Istennél valamit magának, az meg belesodródik a képmutatásba. Az Úr szándéka mind a kettővel ellentétes. Ő azt szeretné elősegíteni, hogy szerető megértés legyen bennünk, úgy az ő dolgai, mint az embertársaink és saját magunk felé is. Hogyan él, aki tud szeretni? Az Isten és a fele barátaink iránti szeretet összetartozását hangsúlyozza János a másodjára felolvasott mondattal. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az Úristen egyszer és mindenkorra összekötötte az iránta való szeretetet a fele barátaink, embertársaink iránti szeretettel. Nem lehet csak az egyiket választani, mert a másik az egyik híján lehetetlen. A zsinagógai vezető az alapján, ahogyan viselkedett, nem szerethette Istent sem, mert nem szerette a fele barátját, aki ott állt mellette. Nem tudott örülni az örömének, hanem lenézte, zavaró tényezőnek tartotta. Ez az ember nem volt nyitott Isten csodája, jósága felé sem, hiszen nem volt nyitott arra, hogy egy embertársa isteni csoda következtében meggyógyuljon. Nagyon kiózanító ez nekünk is. Vajon én kész vagyok Istent és az embertársaimat is szeretni? Tudom, hogy ez a kettő ugyanannak a dolognak a két része, és hogy egyik sem lehetséges a másik nélkül? Mi általában Jánossal szemben azt gondoljuk, hogy Isten sokkal könnyebb szeretni, mint az embertársainkat. Már csak azért is, mert Isten nem látjuk. Másrészt azért is, mert Istennek mégiscsak nagyon sokat köszönhetünk. Viszont a mellettünk lévő embertárs talán idegesítő, zavaró, emellett nem tud semmit nyújtani, ami minket boldoggá tehetne. Hát ezért könnyebb Istent szeretni, mint a testvéremet, vagy a szomszédomat, a munkatársamat, a másik gyülekezeti tagot. János azonban fordítva írja. Abból, ha a körülöttem lévő embereket nem tudom szeretni, egyenesen következik, hogy az Istennel való kapcsolatom sincs rendben. Miért? Mert Isten szeretet, írja ugyanez a János a levele 4. részének a 8. versében. És az én Istenem számára az egyetlen szempont, hogy velünk többiekkel minden a legnagyobb rendben történhessen. Az Úr Jézus számára az volt a szombat megszentelése, hogy meggyógyította ezt a 18 éve beteg asszonyt. Számára ez a legfontosabb. Embertestvéreinek jóléte, megtérése, megszabadulása és örök élete. És aki az Úr Jézus gyermeke, szolgája szeretne lenni, annak szintén ezt a gondolkodást kell megtanulnia. Nem lehet első a saját érdekem. Nem lehet első a kötelesség teljesítés a jó hírem érdekében, hanem az első a másik ember iránti szeretet. Nyitottság a problémái iránt, segítőkészség, Isten jóságának továbbadása a körülöttem élők felé. És hogy még inkább megjegyezzük, miért érdemes az egymás iránti szeretetet választani, mind az önszeretet, mind a kötelesség tudat helyett, hadd hangozzon el egy modern történet. Egy vállalkozó ajándékot készítette 4 alkalmazottjának. Mind a 4 választhattak 50 000 forint és egy díszes Biblia között. Az első azt mondta, hogy a Biblia valóban gyönyörű, de ő már ismeri, úgyhogy inkább elvette a pénzt. A második megjegyezte, hogy neki kifejezetten pénzre van szüksége, és azzal zsebre is tette. A harmadik kijelentette, hogy túl gyenge a szeme az olvasáshoz, úgyhogy ő is a pénzt kérte. Ezután jött a 4. alkalmazott, a legfiatalabb. A főnök arra gondolt, hogy majd ő is úgy választ, mint a társai. De ez a munkás ezt mondta. Édesanyám már régóta szeretett volna egy ilyen szép, különleges Bibliát. Ezért szívesen élek az ajánlatával, és elviszek haza egyet. Nagyon helyes, mondta a főnök, de ügyeljen a benne lévő könyvjelzőre is. A fiatalember egy kicsit lapozgatott a Bibliában, és hamarosan 100 000 forintot talált benne. A másik 3 munkás igen savanyú arcot vágott. A főnök azonban ezekkel a szavakkal bocsátotta el őket. Önök rossz szempontot követtek, amikor választottak. Aki a pénzre és a saját hasznára néz, a végén mindig csalódik. Aki azonban nem a többet, hanem a szebbet és jobbat keresi, és azt sem csak önmagának, az végül elnyeri méltó jutalmát. És így van ez valóban. Az Úr Jézus szerető, nyílt szívű családtagokat keres. Ha hozzá akarsz tartozni, legyen az életedet alakító szempont az Isten és az embertársad iránti megértő, elfogadó szeretet. Hidd el, meg lesz a jutalma annak, hogy az önfélt és levetkőzve Istenben bízó, önzetlen életet élsz. A következő héten figyeld meg magadat, és igyekezz nagyobb szeretettel, nagyobb megértéssel jelen lenni emberi kapcsolataidban, mint eddig. Hiszen az Isten szeretet. Amen.